Így történt tehát. Három nyáj legelészett, a fehér, amelyet Jákob őrzött, a tarka és a fekete, amelynek lábán fiai voltak pásztorai, és Jákob külön tulajdona, melyet évek folyamán szerzett csereberével, s bojtárai és szolgái őriztek, s amelyhez mindig hozzácsapták, ami tarkát ellettek a pettyesek és a megbabonázott fehérek. És a férfiú ezen a módon olyannyira dús lett, hogy az egész vidéken elterjedt híre és becsülete, mennyi juhot, szolgálót és szolgát, tevét és szamarat nevezhet magáénak. Végül is már sokkal gazdagabb volt, mint Lábán, az agyaktuskó, s mindazok a gazdálkodók, akiket ez egykor lakodalomba hívott. A lopás. Ó, mi jól emlékezett Jákob, mi mélyen és világosan. Mindenki észrevette ezt, aki látta őt állni és ünnepélyesen elrévedni, s a tisztelettől lélegzeni is alig mertek így eseménydús élettehere előtt. Mert a gazdag Jákob helyzete most rendkívül kényes lett. Maga él az Isten. A magasságos is belátta, hogy immár az áldás túlsága tarthatatlanná tette, s álmában megfelelő utasításokkal látta el. Az áldott fejű híreket kapott, hitelt érdemlő híreket, melyek sógorainak, Lábán ivadékainak, Behornak, Alubnak, valamint Murásznak érzületét jelentették ellene a meggyarapodott ellen. A három fiú mogorva nyilatkozatait, fenyegető nyilatkozatait közölték a bojtárok és a szolgák, akik viszont az udvaron hallották az unokafivérek embereitől nyilatkozatokat, melyeknek erős igazságtartalma úgy látszik, meglehetősen nyugtalanította őket. Jákob, ez a férfiú, egyébként távoli rokonunk, így nyilatkoztak. Még a mi születésünk előtt, mint koldus és hajléktalan jött hozzánk. A puszta bőrén kívül semmije se volt, s atyánk jóságból házába fogadta, s az Istenek kedvéért alkalmazta a tekergőt. És most nézzétek, hogy megfordult a dolog az orrunk előtt. Húsunk és vérünk őt hízlalta, s ő atyánk vagyonát magának kaparintotta, s gazdag és kövér lett, hogy az Istenekig csap bűze, mert ez tolvajság az Istenek színe előtt, és csalás Lábán ivadékai előtt. Ideje, hogy történjék valami az igazság helyreállítására, így vagy úgy, földünk istenei Anu, Illil és Marodug nevében, s ne feledjük ki Bélharáncse, akiket tisztelünk atyáink módjára, míg nővéreink, az idegen asszonyai sajnos részben már az ő istenével tartanak, és nemzetsége urával, aki megtanította Jákobot a varázslásra, hogy a tavaszi juhok tarkát eljenek, s övé legyen atyánk marhája egy aljas szerződés szerint. De majd meglátjuk, ki lesz az erősebb ebben a házban, és ezeken a mezőkön, ha komolyra fordul a dolog. Hazánk istenei, akik régtől fogva otthon vannak itt, vagy az ő istene, akinek Bételen kívül sehol sincs háza, az is csak egy kő a dombon. Mert megtörténhetik, hogy az igazság véget történik vele valami nálunk, s egy oroszlán széttépi a mezőn, ami nem lenne hazugság, mert mi oroszlánok vagyunk haragunkban. Lábán a mi atyánk nagyon is hűséges szívű és féli a szerződést, mely a ház kis isteneinél van letéve. De azt lehetne mondani neki, oroszlán volt, és ebben majd megnyugszik. Mert a nyugatról jött rablónak tagba szakadt fiai vannak ugyan, s közülük kettő, Simeon és Lévi úgy tud ordítani, hogy az emberben megfagy a vér. De az Istenek nekünk is vasból kovácsolták a karunk, hogy ütni tudjunk, holott vénülő férfi fiai vagyunk, s észrevétlen és hír nélkül rá tudnánk csapni éjszaka, amikor alszik, s azt mondanánk, oroszlán volt, atyánk egykönnyen elhinné. Így hangzottak a Lábán fiúk beszédei egymás közt, amelyek nem Jákob fülének voltak számva, hanem bojtárok és szolgák vitték meg neki jutalom ellenében. Ő tárgyalagos megvetéssel rázta meg fejét, eszébe véve, hogy ezek a fickók sohasem jöttek volna a világra, és orruk nem kapott volna levegőt az Izsák áldás nélkül, amelynek Lábán egész fölvirágozása köszönhető, és hogy szégyelniük kellene magukat ármányaik miatt, melyeket ellene igazi nemzőjük ellen szőttek. de ezen kívül aggodalmat is érzett, és mostantól fogva igyekezett lábán arcáról leolvasni, miként áll vele magával a dolog, és milyenek érzelmei. Vajon hajlandó-e elhinni, hogy vadállat tépte szét Jákobot, ha sógorai majd ezt mondják? Olvasott a férfiú arcából, amikor ez kijött ökörháton megtekinteni a tenyészetet, s úgy ítélte, még egyszer kell olvasnia, bekocogott maga az udvarra, hogy a nyírást megbeszélje, és ismét olvasott a sötét arcból. És lám, az nem olyan volt most vele szemben, mint tegnap és tegnap előtt, kutató pillantását nem viszonozta, vonásai sötéten és súlyosan húzódtak alá, és egyetlen egyszer sem emelte szemét Jákobra, hanem a szemöldök dudora alatt oldalt fordította egész alacsonyan, miközben vejével a legszükségesebbet beszélte csupán, úgyhogy a második olvasás után Jákob tisztán és bizonyosan látta, a férfiú nem csak hogy hinni fog a marcangoló állatban, hanem szívében még sötét hálát is érez iránta. Jákob most már eleget tudott, s álmában, amint elaludt, Isten hangját hallotta így módon, kelj föl és eredj el, s még sürgette, rakd föl mindenedet, amit van, inkább ma, mint holnap, és vedd asszonyaidat és gyermekeidet és mindent, amit általam szereztél idők folyamán, s imbolyogva és súlyosan vonulj hazádba, Gileát hegysége irányában, és én veled leszek. Az utasítás nagyvonalú volt, a részletek megfontolása és elrendezése az emberre hárult, s Jákob csöndes óvatossággal kezdett menekülése előkészítéséhez az alvilágból. Mindenekelőtt kihívatta asszonyait a mezőre, ahol pásztorkodott, Leát és Rákelt, a ház leányait, hogy velük értekezzen, és biztos legyen ragaszkodásukat illetően. Mert ami az ágyasokat illette Bilhát és Zilpát, az ő véleményük nem számított, velük egyszerűen közlik majd a döntést. Így áll a dolog, szólt Jákob asszonyaihoz, amint ott ültek sarkukon hármasban a sátor előtt, így és így. Későszülött fivéreitek életemre törnek vagyonom miatt, amely a tiétek és gyermekeitek öröksége. De ha olvasok atyátoknak orszájában, hogy vajon megvédelmeze engem a gonoszok szándékától, azt látom, nem úgy néz rám, mint tegnap és tegnap előtt, hanem elfordítja szemét. Mert orszája egyik felét bénultan csüngeti, és a másik sem akar tudni rólam. És pedig miért? Én szolgáltam neki teljes erőm szerint, 3x7 és még 4 évet, ő azonban megcsalt, amint tudott, és jutalmamat megváltoztatta szeszélye szerint, a gazdasági élet kíméletlenségére hivatkozva. Ám Béthel istene, atyáim istene nem engedte, hogy nekem kárt tehessen, hanem javamra fordította a dolgokat. És mikor így szólt az egyesség, a szeplős bárányok legyenek tieid, íme a bakok hágtak, és az egész nyáj szeplősöket ellett, úgyhogy atyátok jószága elvétetett, és az enyém lett. Ezért kell most meghalnom, és ezt fogják mondani, oroszlán szaggatta szét. Béthel ura azonban, akinek kövére olajat locsoltam, azt akarja, hogy éljek, és igen öreg legyek, ezért álmomban utasított, hogy vegyem, ami az enyém, és titkon keljek át a vizen atyáim országába. Szólottam, most szóljatok ti. Ekkor kitűnt, hogy az asszonyok egyértelműen Isten véleményén vannak. Hogyan is lehettek volna máson? Szegény lábán, bizonyal a rövidebbet húzza akkor is, ha a nőknek mintegy dönteniük kellett volna most, amiről szó sem volt. Mindketten Jákobé voltak. Vételárukat kifizette uruk 14 évvel. Ha szokás szerint járnak el, vásárlójuk és gazdájuk rég elvezette volna őket atyuk házából nemzetsége ölére. Gyermekei közül 8-nak anyjává lettek, mielőtt életbe lépett a természetes rend, és Jákob érvényesítette régen megszerzett jogait. Hagyták volna, hogy elvonuljon a fiúkkal és Dinával, Lea leányával, ők maguk viszont az atyánál maradtak volna, aki eladta őket. Helyes lett volna, ha uruk egymaga szökik a marhával, amit Isten elvett atyuktól számukra és gyermekeik számára. Vagy tán el kellett volna árulniuk a szökési tervet atyuknak és testvéreiknek, s elveszíteni Jákobot. Mindez lehetetlen volt. Egyik lehetetlenebb, mint a másik. Hiszen mindenek fölött szerették őt, versengve szerették megérkezése napja óta, és soha nem volt kedvezőbb pillanat versenyezni az odaadásban, mint ez. Ezért mindkét felől hozzásimultak, és egyszerre mondták: tiéd vagyok. Hogyan gondolkozik a másik, nem tudom és nem kérdezem. Én a tiéd vagyok, akárhol vagy is, akárhova mégy is. Ha ellopózol, veled lopózom mindavval együtt, amit Ábrahám istene néked juttatott, és Nabú, a vezér, a tolvajok istene legyen velünk. Köszönöm, felelte Jákob. Köszönöm egyenlőképp mindkettőtöknek. Mától harmadnapra lábán kijön, hogy megnyírja velem a nyájat. Aztán háromnapi járóföldre távozik, hogy megnyírja a tarkákat Behorral, Alubbal és Murasszal. Amíg odajár, összegyűjtöm az enyémet, ami közbül van kettő között, a nyájakat, amelyeket Isten nekem ajándékozott, s mától hatodnapra, amikor lábán távol lesz, ellopódzunk minden jószágunkkal a Prátvize és Gileát felé. Eredjetek, körülbelül egyformán szeretlek benneteket. Te pedig, Rákhel, szememfénye viselt gondját a szűz báránynak, Jehószifnak, az igazi fiúnak, hogy lehetőleg könnyű legyen számára az út, s ne feledkezz meg meleg takarókról esetleges hideg éjszakákra, mert gyönge a hajtás, mint a gyökér, melyről görcsök és kínok közt töretett. Eredjetek és vegyétek fontolóra szavaimat. Így, s még pontosabban is megbeszélték a szökést, merre Jákob még vénségében is huncut izgalommal gondolt. De megindulással gondolt arra, és beszélt róla halála napjáig, amit akkor a kis Rákhel tett kedves együgyűségében és ravasságában. Egészen önállóan cselekedett, annélkül, hogy bárki tudott volna róla, és még Jákobnak is csak később vallotta be, hogy az ő lelkiismerete tiszta legyen asszonya tettében, és nyugodtan esküdhessen meg lábán előtt. Mit tett hát? Amikor tovalopták magukat, s a világ Nabú jegyében állt, lopott ő is. Midőn lábán elhagyta udvarát, hogy nyírni menjen, a csapóajton át titkon leereszkedett a sírok és nyugták kamrájába, s lábán kis házi isteneit, a teráfokat egymás után szakállas, avagy asszonyi fejükön ragadta, hóna alá és övtáskájába dugta, egy párat csak úgy a kezében tartott, s észrevétlen tovasurrant a nők szállására, hogy az agyaképeket házi holmiba takarja, s magával vigye a lopakodó útra. Mert fejecskéjében minden összekavarodott, és éppen ez volt az, ami Jákob szívét megindulással töltötte el, amikor mindent megtudott, megindulással és bánattal. Egyrészt, s tulajdon szóbeli vallomása szerint Rákhel szeretetből Jákob iránt már elfogadta az ő istenét, a legfőbb egyetlent, és a hazaiaktól eltávolodott. Másrészt azonban is szíve mélyén még bálványozó volt, és azt gondolta, ami biztos, az biztos. Minden esetre elemelte lábán tanácsadóit és jövendőmondóit, hogy ne tudjanak felvilágosítást adni a szökevények útjáról, hanem ezeket védelmezzék az üldözők elől, ami a honi föltevés szerint egyik varázs erejük és képességük volt. Rákel tudta, mennyire ragaszkodik lábán ezekhez az emberkékhez és Isztár asszonykákhoz, milyen nagyra tartja ezeket, és mégis ellopta őket Jákob kedvéért. Nem csoda, hogy Jákob könnyes szemmel csókolta meg, amikor később bevallotta tettét, s mellékesen nagyon-nagyon szeliden meg is dorgálta kótyagossága miatt, s amiért engedte, hogy teste esküvel valljon hamisat lábán előtt, amikor az utolérte. Mert vakon minnyájuk életét kínálta zálogul annak biztosítására, hogy a bálványok nincsenek fedele alatt. Az üldözés. A teráfok védelmező ereje ugyanis ebben az esetben csődöt mondott. Talán mert nem akartak jogos tulajdonosuk ellen fordulni. Azt, hogy Jihok fia asszonyaival, a szolgálókkal, 12 tagú nemzetségével és minden jószágával megszökött, mégpedig természetszerűen nyugat felé, lábán már a harmadik napon megtudta, alig hogy megérkezett a tarkák és a feketék nyírására, megtudta a bojtároktól, akik hírmondásukért jobb jutalmat reméltek, mint amit kaptak, mert várakozásukkal ellentétben majd csak, hogy el nem verték őket. A dühöngő lábán hazarohant, fölfedezte a bálványszobrok elrablását, és fiaival s egy csapat fegyveressel nyomban üldözésükre sietett. Igen, épp úgy, mint 25 évvel ennek előtte, Jákob jövetelekor, mikor Elifáz volt a sarkában, most is szörnyű üldözés elől futott, mely most annál szörnyűbb volt, mert az üldözősereg sokkal könnyebben mozgott, mint ő a birkák, teherhordó állatok és ökrösfogatok hosszú és portengerben előre kígyózó hadával, s rémületében, mely elfogta, amikor a kémek és figyelők háta mögött lábán közeledését jelentették, az ismétlődésnek és hasonlóságnak szellemi kéje elegyedett. 7 napig tartott, így olvassuk, míg lábán utolérte vejét, és ez már maga mögött hagyta az út legrosszabb részét, a sivatagot, elérkezett a Gileát hegység erdős magaslataira, ahonnan már csak le kellett ereszkednie, hogy a Jordán völgyébe jusson, mely itt Lót tengerébe, vagyis a Holt tengerbe folyik, amikor előnye elfogyott, és rá kellett fanyalodnia a találkozásra és számadásra. A szintér, az öröktáj, folyam, tenger és a párás hegység tanúi és némán hitettevő kezesei a történeteknek, amelyektől Jákob lelke oly nehéz és méltóságos lett, melynek tűnődését oly tiszteletet parancsolóvá tették, s melyeket körülményesen, azaz minden körülményükkel egyetemben mesélünk, amint itt kimutathatóan megtörténtek heggyel és völgyel helytálló megegyezésben. Itt történt, minden egyezik és való, magunk is oda utaztunk az iszonyú mélységbe, s az undok ízű lóttenger nyugati partjáról tulajdon szemünkkel láttuk, hogy minden rendben van és egyezik önmagával. Igen, a kékes hegysor kelet felé, a Lúg tengeren túl, Moábnak és Amunnak, Lót gyermekeinek, a kitaszítottaknak földje, akiket lányai atyuk ágyékából fogantak. A messzeségben, a tenger távoli délvidékén ködlik az Edom föld, Széír, a Bak ország, ahonnan Ézsau zavarodottan fölkerekedett, hogy testvére elé induljon, és találkozott vele a Jabbóknál. Hát Gileát hegyei, ahol lábán utolérte vejét, és a hegyek földrajzi viszonyai a Jabbók vizéhez, ahová Jákob ezután ért. Tökéletesen egyezik minden. Az emberek a keleti Jordán vidéken fekvő Gileádot messze föl északig így nevezik, a Jarmuk folyóig, mely nem messze Kinneret, azaz Genezáret tavától rohanó vizét a Jordánnal egyesíti. De Gileád hegysége különösképp azokból a magaslatokból állott, melyek a Jabbók két partján nyugat-keleti irányban húzódnak, s onnan kell a bozótoshoz és a gázlóhoz aláereszkedni, amelyet Jákob övéinek átkelésre választott, ám ő maga éjszakára hátra maradt, és ekkor élte át a magányos kalandot, mely járását élete hosszáig bicegővé tette. Milyen jellemző egyébként, hogy amikor itt a forrón pezsgő folyamba lépett, tikkat állataival és embereivel nem az igazán hazai földre vonult elébb, hanem egyenesen nyugatnak indult a Sékemi völgybe, a Garizim és Ebál lábánál, ahol végül nyugalmat remélt. Igen, minden egyezik önmagával kimutathatóan, és örök időkre bizonyítja, hogy nincs hazugság a pásztorok dalaiban és szép beszélgetéseiben. Sohasem fog kiderülni, tulajdonképp milyen hangulatban volt lábán az agyaktuskó fújtató üldözése közben, mert ahogy célhoz érve viselkedett, az nagyon kellemes meglepetés lehetett Jákob számára, és ahogy később megállapította, ismét a legszebb összhangban volt Ézsau váratlan magatartásával, találkozásuk alkalmával. Igen, lábán kedély állapota indulásakor nyilván épp oly zavart volt, mint a vörösé. Fújt dühében és fegyvert ragadott az elvonuló ellen, azután pedig viselkedését csupán bolondnak mondotta, és beszélgetésük közben megvallotta öccsének, hogy egy isten, nővérének istene látogatta meg álmában, és megfenyegette, hogy ne merjen Jákobbal barátságtalanul szólani. Ez könnyen lehet, mert lábának elegendő volt, hogy Ábrahám és Nákhor istenéről egyáltalában tudjon, s már éppen annyi valóságot tulajdonított neki, mint Isztárnak vagy Adadnak, bárha nem is sorolta a maga istenei közé. De hogy ő a máshitű, csak ugyan Jehovát, az egyetlent látta és hallotta-e álmában, kérdéses. Tanítók és magyarázók csak megütközéssel nyilatkoznak-e tárgyról, és valószínűbb, hogy lábán bizonyos érzéseknek és félelem gondolatoknak, melyek az úton lepték meg, s megfontolásoknak, melyeket fölvetett magában, jellegzetes módon az álomlátás nevet adta. Jákob sem tett finomabb különbséget, és elfogadta a szólást. 25 év megtanította Lábánt, hogy áldáshordozóval van dolga, s ha könnyen érthető, hogy dúlt-fúlt, mert Jákob a maga személyével együtt áldásos hatását is tovalopta, amiért Lábán oly nagy áldozatokat hozott, akkor nem kevésbé természetes, hogy első szándékát, az erőszak alkalmazását csak hamar elnyomta a félénk megoldás. Még az asszonyoknak, leányainak elhurcolása ellen sem lehetett jóformán semmi kifogása. Jákob megvásárolta őket, övei voltak testestől, lelkestől, s Lábán maga is megvetette egykor a koldust, mert nem volt hová nászmenetben vezesse őket a szülői házból. Milyen másként rendelték most az istenek, akik megengedték a férfiúnak, hogy kifossza őt. Amikor most földultan utána indult, aligha azért tette, hogy gazdagságát fegyveres erővel ismét elvegye, hanem az a homályos vágy hajtott, hogy mindannak végleges elvesztésén érzett riadalmát, ami kezéből a Jákobéhoz került, enyhítse mégpedig oly módon, hogy a szerencsés tolvajtól legalább búcsút vesz és kibékül vele, akkor könnyebben viseli el veszteségét. És csak egy ponton dúlt-fúlt valósággal fölháborodásában, és követelt jóvátételt, és ez a Teráfim elrablása volt. Üldöző dühének határozottan és zavaros indítékai közt ez volt csak szilárd és kézzel fogható. Házi bálványkáit vissza akarta kapni, és aki a káldeai paragrafus csavaró üzletember iránt minden otromba darabossága ellenére némi hajlandóságot tudott érezni, azt még ma is sértheti és szomoríthatja, hogy sohasem kapta vissza őket. Különös mód békés és csöndes formák közt folyt le a menekvő és üldöző találkozása, holott arról ítélve, milyen felháborodással indult el Lábán a szökevény üldözésére, némi összekoccanást lehetett volna várni. Éjszaka borult Gileádra, és a nedves magaslati mezőn Jákob éppen felütötte táborát, kikötötte tevéit, összeterelte juhait, hogy egymást melengessék, amikor Lábán szótlanul megérkezett, árnyszerű némaságban vonta föl sátorát is a közelben, és eltűnt odaben, ezen az éjjelen egyáltalán nem adva több életjelt magáról. Reggel azonban előjött, és nehéz léptekkel átment Jákob sátorához, mely előtt az némileg zavartan várta, megérintették homlokukat és mellüket, és letelepedtek. Rendkívül hálás vagyok, kezdte Jákob a kínos beszélgetést, hogy atyámat és bácsikámat még egyszer láthatom. Remélem, az út fáradalmai semmiképpen sem tudták csökkenteni testi jólétét. Korom ellenére jó erőben vagyok, felelte Lábán. Kétségkívül magad is tudtad ezt, amikor erre az utazásra kényszerítettél. Hogy-hogy? Kérdezte Jákob.